A cigányok Indiából jöttek, és nagyon-nagyon értettek az indiai emberek, nem csak a cigányok, hanem mindenki, aki Indiában élt, vagy legalábbis a többség, a fémek megmunkálásához. Egyébként sokkal jobban értettek hozzá, mint az európai emberek, és amikor a cigányok Európába jöttek, akkor többek között Erdélyben ők nagyon-nagyon sok aranyat, ezüstöt és színes fémet, más színes fémeket termeltek a különféle hatalmaknak, és ezért a cigányok egyébként menlevelet kaptak. Tehát szabadon jöhettek, mehettek, fegyvert tarthattak maguknál, miközben az egyszerű polgár egyébként nem tarthatott magánál fegyvert, és nem járt.
A földműves.
Igen, igen. És tehát, hogyha ezekhez a szakmákhoz visszatérünk, akkor valóban akkor hiánypótló volt az, amit hoztak maguk egyrészt a zene, hiszen megtanulták az európai embereknek a zenei stílusát is, a komoly zenétől a szolgáltató zenéig nagyon sok mindent, de a kézműves szakmákban is, ugye a drótostót, vagy nem tudom, hogy nevezték, ugye ők aztán átmentek más szakmákba, és a cigányok átvették az ő szakmájukat, hiszen a drótostót az ugye Szlovákiából jöttek egy ideig, így van, de aztán átvették, és hát sok olyan családi név maradt fönn, én magam is ugye Lakatos György, Lakatos, a mi családunk is Lakatosok voltak, és járták az országot, vándorbádogosok voltak, és mindenféle olyan munkát elvégeztek a ház körül, amit egyébként az egyszerű ember már nem nagyon tudott, vagy nem akart elvégezni, hiszen a legtöbben ugye parasztok voltak, meg földművesek voltak, és nagyon kellettek azok a szakmák, amik hiány szakmák voltak, de egyébként most mi nem csak a zenét, mondom, eszközként használjuk, mi ezeket a szakmákat már nem akarjuk erősíteni, egyszerűen azért, mert nincsen...
De még visszatérve egy Jókai idézethez, a Jókai kifejezetten dolgos népnek írja le a cigányt. Tehát nem ingyen élő, tolvaj, faluvégi lumpenek voltak, hanem rendes szakmát űztek, amelynek volt egy társadalmilag megbecsült értéke. Hogy változott át ez azzá, hogy ma, ha valaki azt mondják, hogy cigány, akkor leginkább a tolvaj, vagy szóval nem akarok túl drasztikus kifejezéseket használni, de ezzel illetik a cigányokat.
Zoltán, nagyon jó, hogy erről beszélünk, és nyugodtan használjon, mert számomra ez most nem sértő, hanem örülök, hogy tudunk erről ezekről beszélni, ugyanis nem az egyszerű emberek terjesztették el ezeket az előítéleteket, sztereotípiákat a cigányokról, hanem a politikusok. Mindig a politikusokkal, mindig a hatalommal van a legsúlyosabb probléma, ugyanis szembeállította ahhoz, hogy a hatalmukat meg tudják tartani, vagy hatalomhoz tudjanak jutni. Ilyen volt egyébként az első ilyen nagy uralkodó volt, Mária Terézia, ugye, aki meg akarta tartani a hatalmát, és adókat, még több adót akart behajtani. Nem csak a cigányoktól egyébként, hanem az összes a császárság területén élő összes néptől, és többek között megtiltotta egyébként a különféle nyelveknek a használatát, nem csak a cigányt, hanem minden nyelvet. Na most ezt persze senki nem tartotta be, de a cigányokkal akartak példát statuálni. Ha megszólalt egy cigány, és ezt bizonyítani tudták cigány nyelven, kivágták a nyelvét. Elvették a 4 évesnél idősebb gyerekeket, és odaadták nem cigányoknak, hogy majd ott átnevelik őket, tehát Mária Teréziának voltak a különféle humános idézőjelben rendeletei, és hát miért lehetett ezt megcsinálni a cigányokkal? Egyrészt a cigányok soha nem lázadtak, sajnos, soha nem tartottak hadsereget, és ami nagyon fontos, hogy rasszjegyek alapján nagyon könnyen megkülönböztethető kisebbség volt az összes többi kisebbségtől. Ezért nagyon könnyen lehetett példát statuálni. És egyébként ezek, amit Mária Terézia csinált, az utána mondjuk azt, hogy évtizedenként megint előjött, és a politikusok előszeretettel használják mind a mai napig a cigányokkal szemben.
Egyébként én annyira öreg vagyok már, hogy én emlékszem még gyerekkoromban, a 8. kerületben nőttem föl, ugye, és azért ott azért egy töményen megvolt.
Mind a mai napig, így van.
Hát most már azért az építkezések miatt ott egy kicsit átalakultak.
Igen, bizonyos helyeken, Szigony utca, igen.
Igen, de nagyon sokszor találkoztam ott drótos cigányokkal, akik kiálltak a házhoz, meg köszörös cigányokkal.
Igen, igen, igen.
És
igen.
Nagyon érdekes volt egyébként, ahogy dolgoztam.
Gyerekkoromban én is említettem. Befejezted?
De.
De én arra gondoltam, hogy tulajdonképpen a technika fejlődésével ezek a szakmák kikoptak.
Ez így van.
Tehát automatikusan váltak munkanélküliek.
Ez így van. Meg a rendszerváltás, nem megszűntek a nagy vállalatok, nagy cégek, Ózd például, ugye ahol a dolgozóknak a többség egyébként cigány volt, és egyik napról másikra megszűnt, és nem tudtak visszanyúlni a régi szakmákhoz, nem is volt már értelme. Ugye aztán voltak különféle állami támogatások, hogy legyenek kosárfonók, meg mit tudom, mindenféle ilyen régi, ősi szakmát, de a kutyának sem kellene ezek a kosarak, mert az ember olcsóbban kapja meg a kínai műanyagkosarat, meg könnyebb tisztítani, és meg olcsóbb is.
A jémei tálat, meg a szetteredényt nem kell bújtózni.
Pontosan
nem, az összetörik magától. Még a csélakás, azért ez is egy nagyon fontos elem. Igen. Volt, mert egyszerre nyújtott egy kulturáltabb otthont, másrészt a hitel rákényszerítette őket a rendszeres munkába járásra.
De volt a csélakásnak egy sokkal csúnyább betülete, nem volt benne fürdőszoba. Tehát eleve elfogadták, hogy az egy másodrangú állampolgár, akinek nem fontos, mert úgysem mosdik.
Igen.
Nálunk se volt fürdőszoba.
De ezt úgy építették újonnan. Fürdőszoba nélkül.
Igen, az így van, csökkentett értékű lakás. Igen. Csak az érdekes, hogy nem, ez ugye a 60-as, 70-es években indultak el, de mind a mai napig egyébként a legutolsó házak is, amik legutóbb épültek, így építették meg, illegálisan, Miskolcon például. Hát ez így van.
Gyuri, mutattál, úristen, ez ugye nem a tiéd, ez nem a tiéd.
Ez a Zoltáné, de kölcsön adja nekem.
Jó, nyomtattál.
Bocsánat, Zoltán.
Nyomtattál a kvízhez papírt?
Persze.
És itt van?
Itt van, de nem adom oda.
De ment, hogy akkor nem kell most nyomtatni.
Nem.
Itt van, és tudja, hogy itt van.
Meg akarod nézni a kérdéseket?
Nem, csak hogy
Zitáik lefizettek?
Nem csak tudunk felnyomtatni.
Van, köszi. Van. Igen, mind a mai napig egyébként. Miskolcon azt csinálták, hogy építettek házakat. Biztos emlékeznek még erre a bizonyos szocpol támogatásra. Hát ez most volt, nem olyan régen. Ugye? És az olyan házakat építettek, felépítették egy hónap alatt a házakat, megkapták illegálisan a lakhatási engedélyt, és másnap reggelre lebontották a házakat. Ezt teljesen komolyan mondom. Elvitték a építőanyagoknak a jelentős részét elvitték, de nem is lett volna szabad kiadni a lakhatási engedélyt, csak a vállalkozók felvették, ugye hozzájutottak a pénzhez, és másnap lebontották, és a következő faluba újraépítették az egészet, és ez ment, néhány évig ment egyébként. Aztán a cigányokat fogták, és beköltöztették az Avasra, a 10 emeletes lakótelepekbe, ott meg óriási kultúrharc alakult ki, ugye, mert aki addig ott élt a putriba, az beköltözött egy fürdőszobás, nem tudom mibe, amit aztán nem tudott kezelni, mert hát nem lehet egyik pillanatra a másikra oda beköltözni, és aztán most nem olyan rég volt ebből óriási büntető eljárás indult. Bírók, ügyészek, önkormányzati alkalmazottak, szóval mindenki benne volt ebbe az egész, mert mindenki ügyvédek, így van, mert olyan embereket is rávettek erre, akik írni-olvasni nem tudtak a cigányok között. Semmit nem tudtak. Helyettük írtak alá, meg mit tudom én, szóval katasztrófa, rettenetes. Már csak hogyha a csélakásokra gondolok, szóval olyan elképesztő visszaélések voltak, és hát itt is ugye előszedték a cigányokat, hogy hát ők voltak az egésznek az elé, nem ők voltak. Nem ők voltak.
Ez a miskolci lakótelepi házakba való beköltöztetésekor a Kossuth Rádió korabeli műsora arról tudósított, hogy a beköltöztetett cigányok felszedik a parkettát és elégetik.
Igen.
Tehát igen. Ez is egy ilyen abszolút hangulatkeltés.
Ez így van.
Egyébként lehet, hogy néhányan tényleg csinálták
ilyen. Persze.
De ez a társadalmi rossz megítéléseket nagyon
bontott. Hát igen, mert utána minden cigányt így ítélnek meg egyrészt. És valóban volt egyszer-kétszer előfordult egyébként, hogy beköltözött oda egy cigány, nem volt hozzászokva ahhoz, hogy rendszeresen fizetni kell a villanyt, a gázt, a nem tudom micsodát, ezért kikapcsolták nála. Na most télen a mínuszfokokba mit csináltak? Felszedték valóban egy kályhát, beállítottak, és a kályhába elkezdtek tüzelni. Katasztrófa. Szóval én azt mondom, hogy nem szabad ilyet csinálni, akkor sem, ha az ember megfagy, de sajnos előfordultak ilyesmi, csak azzal nem számoltak azok, akik oda beköltöztették, hogy itt egy elképesztően nagy szakadék van a városi polgárosodott emberek között és a Putriban élő cigány emberek között.
Rendszerváltás előtti oktatásnak nagy bűne.
Bocsánat.
A rendszerváltás előtti oktatás ügynek nagy bűne.
Meg az utána.
Hát meg az utána valónak is így van.
Na de ott kezdünk.
Igen.
Ott nem kezdték el.
Nem kezdték el. Nem.
A szegregáció jelen pillanatban hogy lehet megítélni? Mert egyrészt ugye főleg amikor az iskolák különféle egyházi intézményekbe való oktatással megtörtént, ugye ez 2010 környékével kezdődött, tehát ez a szegregált oktatás, mint a tűz úgy terjed.
Ez így van.
Ez ma még ez releváns?
Ma még rosszabb, mint 2010-ben volt. Ma még rosszabb, sajnos. Az egyházak nagyon szélsőségesen állnak hozzá, tehát vagy nagyon elit oktatás képzés folyik az egyházakban, vagy szegregált oktatás folyik. A kettő között nem nagyon van egyébként. Másrészt a rendszerváltásnál 156 szegregátum, én csak úgy hívom, hogy cigánytelep, mert ez a klasszikus neve, tehát 156 cigánytelep működött az országban, most 700 van. És közben elképesztő pénzek mennek el integrációs programokra, hogy felszámolják a cigánytelepeket. Nekem meggyőződésem, hogy az állam nem akarja felszámolni a cigánytelepeket, hanem tovább akarja, mert ez egyfajta hatalomtechnikai kérdés számukra, hogy legyenek olyan emberek ebben az országban, akikkel mindig lehet mutogatni. Mert mi magyarok, most magamat is, hogyha oda sorolom, mindig kell, hogy legyen nálunknál rosszabb valaki. Mindig kell, hogy legyen valaki. Ez pontosan így van, és azt most, hogyha megnézzük, hogy ezeken a cigánytelepeken és a legszegényebb településen élő emberek, legyen az cigány vagy nem cigány, de szegények, majdnem mind a mostani hatalomhoz köthetőek. Majdnem mind. Én nem akarok Isten őriz, hogy én politizáljak, de ez teljesen egyértelmű. Teljesen egyértelmű.
1993-ban az egész ország úgy élte meg, hogy a kisebbségi önkormányzatok létrejötte, ugye legnagyobb számban cigány önkormányzatok, mert 1300 községbe alakultak cigány önkormányzatok, 3000-ből, mint egy nagy győzelme. Azonban talán a politikai értelemben a legnagyobb métejt ezek a kisebbségi önkormányzatok jelentették, mert hát, hogy mondjam, ellopták a közpénzt, és magán célokra hasznosították őket. Én úgy látom, de ezt inkább kérdésként mondom, mintha kimerült volna 20 év után ez a cigány kisebbségi önkormányzat, ugye. Jól látom?
Soha nem működtek ezek az önkormányzatok úgy, ahogy az elvárható lett volna. Nincsenek jogosítványaik, és én ennek örülök, hogy nincsenek jogosítványaik, mert nem lenne szabad a települési önkormányzattól elvenni jogosítványokat. Mindjárt mondok egy példát. Nincsen költségvetésük, és ennek is örülök egyébként. Alapvetően ugye arra jöttek létre, hogy a cigány kultúrát, illetve hát más önkormányzatok is, horvátok, lengyelek, németek, nem tudom, tehát hogy az adott népcsoportnak a kultúráját segítsék és támogassák, ami alapvetően jó. De a cigányok esetében mi történt? Az történt, hogy a települési önkormányzatok nem tudták és nem tudják a mai napig megoldani a cigányokkal kapcsolatos különféle ügyeket, ugye, és ezek alapvetően szociális kérdések, ezért fogták és átirányították őket a cigány önkormányzatokhoz. Ami katasztrófa. Rettenetes, felháborító. Attól, hogy megalakul egy nemzetiségi önkormányzat, a települési önkormányzatnak ugyanúgy el kell látnia a feladatát. Sőt, voltak olyan önkormányzatok, ahol bevonták, szia Anna, bevonták a segélyezésbe és a különféle támogatások elosztásába a roma önkormányzatokat. És kinek adták oda a pénzt? Hát a rokonoknak, haveroknak, amit az előbb...
Mint a NER.
Mint a NER, pontosan. Pontosan erről van szó. Úgyhogy ez is egy rettenetes állapotokat hozott létre. Én azt gondolom, hogy a segélyeknek az osztása és a különféle szociális problémák a megoldása, az nem lehet nemzetiségi kérdés, az rászorultság kérdése.
Milyen rendezvényen van ma itt a Budaörsi Olvasókör, amelyet a Kanada szervez?
A mai napon egy nagyon fontos eseménynek vagyunk a második állomásán. Egy olyan programot találtunk ki, amit egyébként a nyári táboroktól hoztunk ide, rengeteg nyári tábort szervezünk, hogy ki tud többet a cigányokról. Ez egy vetélkedő, egy kvíz, és ilyen játékos formában próbáljuk meg egyébként a közönséget, a gyerekeket, a felnőtteket informálni a cigányokkal kapcsolatos dolgokról, történelemről, különféle eseményekről. A mai napon itt az önkormányzatban vagyunk, a települési önkormányzatnak a termében, és várjuk a csapatokat. Nagyon bízom benne, hogy jönnek egyre többen, hiszen az előző alkalommal is már voltak jó néhányan, és nagyon jó
hangulat. Hát, zajból már halljuk a
A programnak még egyszer mondom, az a lényege, hogy információkat adjunk át a cigányokról, de nem egy ilyen előadás szerű programot akarunk, hanem egy olyat, ahol rengeteg humor van, rengeteg játék van, lehet beszélgetni, akár vitatkozni, vitázni is lehet, hiszen ahogyan a cigányügy, vagy más ügyek is nem egyértelműek senki számára, ami egyáltalán nem baj, de teret kell adni annak, hogy a különféle kérdések, a különféle felvetődő ügyekről tudjunk közösen gondolkodni és egymást informálni a cigányokkal kapcsolatban.
Milyen jövőbeni események várhatók? Van egy saját cigány kórus, vagy?
Hát nem cigány kórus, igen, Zoltán, valóban van egy kórusunk. Ez a Budaörsi Tanodának a kórusa, az a neve, hogy Budaörsi Nyitott Kórus, és itt talán két cigány van a 40-ből, de nagyon sok cigány népdalt tanulunk, de magyar népdalt is, sőt most már popdalokat is tanulunk, és ezzel a kórussal egyrészt itt Budaörsön megjelenünk a különféle kulturális eseményeken, de az egész országban, ha meghívnak minket, nagyon nagy örömmel megyünk el, sőt már külföldön is voltunk. Az nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik a nyitott kórusban vannak és nem cigányok, azzal, hogy benne vannak ebben a kórusban és cigány népdalokat énekelnek, egyfajta közösséget vállalnak a cigányokkal, és mi ennek rendkívüli módon tudunk örülni.
A Budaörsi Olvasókör keresi a partnerséget a Budaörsön működő civil szervezetekkel is. Azt hiszem, hogy szívesen adnánk helyt, mondjuk szeptemberben ennek a kórusnak, hogy meghallgassunk néhány cigány és nem cigány népdalt, vagy műdalt, sőt, még popdalt is. Mi volna a viszony egy ilyen rendezvényhez?
Zoltán és kedves tagok.
Katalin, igen.
Katalin.
Katalin, hogy... György, László, Ilma.
Hogyha meghívást kapunk, mi nagyon nagy örömmel elmegyünk és tartunk előadást. Nagyon szépen köszönjük előre is.
A szeptember második kedjére szívesen látjuk a... Ja, igen, második szerdájára 15 órakor a könyvtárba szívesen látjuk.
Köszönjük szépen, egyébként pont szerdánként vannak a próbáink, az pont jó lesz, mert akkor ott van mindenki.
Na jó, nem próbálom.
Köszönjük szépen, és a mostani ajándékos nagyon szépen köszönjük.
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A tisztesség és a zene összeköthet minket.
Mai műsorunkban a Budaörsi Olvasókör vendégei voltunk, ahol Bújtorné Gulyás Zsuzsa emlékezett meg Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából. Ezt követően a Budaörsi Tanodánál jártunk látogatóban, ahol Lakatos Györggyel beszélgettünk a tanoda létesítéséről, tevékenységéről, céljairól.
Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető, Tóth Zoltán.